Pulzus Podcast. Az e-sport tudományosan szórakoztató podcastja. Minden, ami a futás, kerékpár, triatlon világából érdekelhet. Diagnosztika, frissítés, felkészülés, hírek és aktualitások. Pulzus Podcast.
Sziasztok! Itt az e-sport Pulzus Podcastjának az újabb része. Nagyon izgalmas témával érkeztünk, kicsit könnyedebb témával, mint a korábbi témák voltak. Arról fogunk beszélgetni, hogy sportolóként hogyan tudjuk elrontani a saját felkészülésünket, a saját versenyünket. Mik azok a szokások, nem jó szokások, hanem rossz szokások, amelyekkel hát sok mindent csinálunk, de hát nem fogjuk növelni a teljesítményünket. A vendégeim Perényi Bakó Andi, a budapesti régiónak a vezetőedzője, Majkut Gergő, miskolci régió vezetője és Karafa Balázs, kerékpáros edzőnk. Sziasztok! Az első kérdésem hozzátok, hogy ugye versenyeztetek ti is, hogy volt-e olyan történet, vagy van-e olyan történetetek, amikor is saját magatok csináltatok valami óriási nagy hülyeséget, és emiatt elrontottatok egy versenyt. Itt gondolok igazából bármire, mert szerintem ez egy nagyon tág téma. Andi, te mint nő, hölgy, kezd, légy szíves, hogy te csináltál-e ilyet?
Hát nem. De, sajnos igen.
Hát nem is egyszer. Tudok olyanokat, hogy sárba elmentél aszfaltcipővel.
Hát ez az alap. Persze, mondjuk azt versenyen azért nem szoktam, de edzéseket azokat szoktam ilyesmivel elrontani, hogy azt hiszem, hogy az jó lesz, aztán nem. Viszont van egy nagyon speciális sztorim, az örökre beégett. Szóval Borvidékre eljárni, versenyezni, az egy kicsit veszélyes, főleg, hogyha nem iszol úgy általában. Hát a versenyt megelőző este, ez egyébként Szlovénia volt pont, tehát nem Magyarország volt, előző este egy kicsit megkóstoltuk ott a helyi borokat, amik szerintem kicsit erősebbek voltak, mint az itthoniak, vagy nem tudom, vagy az is lehet, hogy a stressz egy picit hozzátett ehhez a dologhoz, aminek az lett az eredménye, hogy úgy éreztem, hogy nekem azonnal kirándulnom kell, és akkor kirándultunk egy jó hosszút így a verseny előtt, ami nem annyira illett bele már oda így az előző napi programba, és hát ez szerintem másnap nagyon-nagyon erősen lehetett ezt érezni. Úgyhogy az egy balul sikerült verseny is lett egyébként, bár nem a bor miatt estem el aznap, de biztos, hogy benne volt. Tehát ez a stresszlevezetés, a stressz és az alkohol együtt, ha nem szoktad meg, ráadásul szerintem nagyon erősnek éreztem, és utána meg hát nyilván a fölösleges gyaloglás sem tett jót, úgyhogy erre vigyázni kell, aki vagy szokjátok meg, nem, ne szokjátok meg az alkohol, de hogyha nem szoktatok inni, akkor ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Úgyhogy nekem ilyen sztorim van.
Gergő, neked?
Hát ilyen kifejezetten nagyon extrém sztorit nem tudok mondani, de Andihoz hasonlóan az utóbbi években, amióta már nem rendesen versenyzek, hanem csak ilyen utcai hobbi versenyek, ott rendszeresen előfordul, hogy előző este azért még beszélgetünk, iszogatunk, aztán másnak, hogy 20-szal magasabb pulzuson futunk, mint ahogy általában. Ez valószínű.
De ebben az esetben, azért nem, bocsánat, hogy közbeszélünk, ebben az esetben nem nagyon fontos az, hogy mennyit futsz, nem? Tehát, hogy nem az van, hogy mondjuk 3 órán belüli maratont akarsz futni, és akkor 2:59-nél boldog vagy, 3:01-nél meg szomorú, hanem ezek buli versenyek, vagy jól rosszul gondolom, tehát, hogy jól érzitek magatokat.
Buli versenyek, de azért nyerni megyünk, tehát...
Ja, bocsánat.
azért nem árt futni is viszonylag gyorsan. De egyébként volt egy olyan versenyünk itt a Tokaj környékén, ott bort adtak a nevezéshez, tehát 4 fős váltó, 4 üveg bort kaptunk. Hát a célbeérkezésig elfogyott a 4 üveg bort, de megnyertük a versenyt. Jó éreztem.
Balázs, te ugye a kerékpározás világából érkezel, bringás voltál, vagy is még mindig. Nálatok gondolom sose történt semmi ilyesmi.
Nem, sose. Sőt, velem se történt sose ilyen. Az egyik ilyen mégis ilyen legemlékezesebb pillanatom az még junior versenyzőként történt velem, amikor még a Csillebért ifjúsági táborban ikció versenyeket rendeztek. Mivel ugye hát 16-17 évesen ugye elszabadulsz otthonról egy ilyen hosszú hétvégére, hogy akkor versenyeztek a csapattársakkal. Előtte azért ugye, hát jól érzitek magatokat, ott ugye vannak medencék is, és tök jól el lehet ott lenni. Egy ilyen este után másnap viszonylag a junioroknak korán szokott lenni a rajt, ilyen 9-10 óra környékén. Hát hogy is mondjam, nem voltam annyira fókuszált, mikor kipakoltunk az autóból a picókat, és becsatintottam a jó kis SPD pedálomba, és hogy próbáltam volna kimenni, bemelegíteni. A Csillebérsznek, a ifjúsági tábornak az aljában van az a futópálya, ott van egy ilyen kis jó kis lejtő az aszfalton, ami ott oda térni. És a lejtő aljába álltunk ugye meg, és ahogy kifordultam, és hát egy nagyobb darab srác meg a lejtőn érkezett nagy sebességére, meg így, hát így pont kifordultam elé úgy, hogy a srác az telibe vert engem olyan 40-nel, úgyhogy nekem a verseny az igazából ott lett vége, hogy a János kórházban kötöttem ki agyrázkódással. És ez mindez sajnos annak köszönhető, hogy hát azért nem voltam a top állapotomban.
Hát most gyakorlatilag ezeknek a sztoriknak a nagy része ugye az alkoholhoz köthető.
Hát kicsit
nekem hozzá. Személy szerint egyébként. Tessék?
Igen, hozzá köthető sajnos egy picit.
Gyakorlatilag. Nekem személyesen egyébként nincs ilyen jellegű tapasztalatom, mert hogyha alkohol került a képbe, akkor az annyira buli verseny volt, hogy azra már nem is emlékszem. De egyébként az alkoholnak ugye vannak azért jótékony hatásai is. Egy kis mennyiségben orvosság, nagy mennyiségben nem gyógyszer. Mm-hmm. Tehát, hogy azért mondjuk verseny előtt én rendszeresen alkalmaztam azt, hogy egy szigorúan egy pohár vörös bor, attól jól alszik az ember, de ott meg kell állni. Tehát, hogy nekem ez mindig ez volt, hogy én ott megállok, és annyi volt. És azok viszont egyébként jól mentek, vagy jól sikerültek ezek a dolgok. Sportolóitoknál alkoholhoz köthető negatív teljesítmények, teljesítményromlás, ilyesmiről tudtok-e? Hallottatok-e, láttatok-e ilyesmiről? Volt-e ilyen, találkoztatok-e ilyennel? Ki kezdi? Menjünk visszafele, Balázs, nálad edzőként?
Bevallottan nem találkoztam ilyennel. Az, hogy aki direkt elmondta, hogy na most emiatt meg emiatt, olyan még nem van fordult elő. Most lehet, hogy nálam vannak szerencsésen olyan sportra hivatott versenyzőim, embereim, akik ezt egész jól megtartják, de ilyen nem találkoztam. Voltak ilyen gyanús teljesítmény visszaesések, például egy ilyen felső tárkányi bükkmaraton, ahol azért ott is lehet jól érezni magunkat, de amúgy bevallottan így nem kaptam sehonnan ilyen információt, hogy amiatt nem ment volna jól.
Gergő?
Hát nekem pont egy ilyen ellenpélda van, hogy van egy barátunk, aki egyébként így megbeszéljük azt is, hogy miket edzen. Tehát konkrétan nem vagyok az edzője, de azért mondom neki, hogy miket kéne csinálni. Ő rendszeresen úgy versenyzett az utóbbi években, hogy előtte azért nem spórolt az alkohol le, sem előző este. És ennek ellenére baromi jó teljesítményeket tud nyújtani. Tehát valaki élete első maratonját úgy tudja, hogy még a rajtnál szóval bőven jelez, hogy erősen ittas, és akkor így fut egy 2:50 percen belüli maratont, az szerintem annyira nem rossz. És ő neki úgy tűnik, hogy ez bevált, bár valószínűleg jobb teljesítményt tudna nyújtani, hogyha ha előző este kicsit pihenne. De majd ezt is elkezdjük majd tesztelni, hogy ez így működik-e.
És mondjuk nem az alkoholtól dehidratált állapotban áll a rajthoz, hanem hidratáltan normálisan.
Ja, és a maraton frissítés nélkül futott így.
Jézusom. Szóval vannak rossz példák azért, amiket nem feltétlenül kell követni. Vagy
ez nem. Is
mondom, hogy... Tessék?
Ezt nem kell követni.
Nem, ezt nagyon nem kell követni, abszolút. Andi, nálad?
Hát előfordul, igen. De nekem egyébként szokták is jelezni, hát hogy nem kell rákérdeznem, ez a legény búcsú volt, meg itt másnapos voltam, tehát azért ilyen kommenteket szoktam kapni, és akkor mindig megbeszéljük, hogy azért ez így edzéseknél, főleg ha nem kulcsedzés, akkor rendben van, hogyha viszont verseny előtt vagyunk, akkor azért ezzel legyünk óvatosabbak. De úgy speciálisan olyan, hogy verseny emiatt sikerült volna rosszul, ilyenről nem tudok. Hát ez általában át szoktuk beszélni, hogy akik ilyen, van olyan sporton, akik nagyon ilyen bor, gurmé, vagy nem is tudom ennek mi a neve, nem akarok hülyeséget mondani, tehát akik nagyon szép borkóstolás, meg ilyesmi, tehát ők kifejezetten művészi szinten boroznak, és ugye velük meg is beszéltem, hogy ők ne, tehát a verseny előtt ezt ne erőltessük, mert hogy egyébként ugye a HRV-n ez nagyon látszik, hogyha egy nagyon picit be akarunk menni a szakmázásba, akkor a szívfrekvencia variabilitást azért nagyon szépen szét tudja kuszálni. Úgyhogy nem annyira érdemes. Lehet, hogy tudnak vele jól menni, viszonylag jól, de ez biztos, hogy jobban mennének, hogyha ez nem történne meg.
Igen, egyébként én így edzőként egyetlen egy ilyen sztorit tudok mondani. Szóval egy terepfutó ment Szlovéniába versenyre, és elesett. És nem tudtam, igazából a mai napig nem tudtam, hogy miért esett el, és most tudtam meg, hogy ivott előttem. Ez így legalább...
De jó, ez a podcast, igen.
Podcast adás kell hozzá, hogy kiderüljön, hogy az Andi igazából nem a felkészítéssel voltak itt problémák, hanem egyszerűen tényleg azzal, hogy... Szlovén borvidéken versenyezés, másnaposan elesik a sziklákon lefelé, pedig egyébként tök jó helyen ment. Jó, hát akkor most már én is tudok ilyen konkrét példát mondani a saját sportolókra. Egyébként évekkel ezelőtt Orfűn edzőtáboroztunk, és akkor csináltunk ilyen 0-24-es méréseket, ami pont erre a szívfrekvencia variabilitásra ment rá, hogy ki mennyire tudja magát kipihenni az edzőtáborban. És nagyon érdekes volt, hogy volt, akinek egy sörtől így tökre megnyugodott, és teljesen ellazult, és jól aludt utána, és nagyon jól pihent utána, és tök jól tudott regenerálódni egy sör után. És bizony voltak olyanok is, akiknek hát az egy sör is már megártott, és gyakorlatilag, amíg az alkoholt a szervezetek ki nem takarította a testéből, addig nem tudott pihenni. És ezért így egy edzőtáborban, vagy egy közvetlen verseny előkészületnél ezek nagyon fontosak tudnak lenni. De ma már ebből a szempontból sokkal egyszerűbb helyzetünk van. Nem tudom, hogy ti szoktátok-e figyelni az órátokat, hogy mennyi alkohol után kezd így a stressz szint így elindulni fölfelé. De nagyon szépen megmutatja, hogy kinek mi az az alkohol mennyiség, amit bír tolerálni a szervezete, és bizony egy átmulatott éjszaka az sok mindenről szól, de nem a pihenésről. Szoktátok ezt egyébként figyelni magatokon? Nézitek ezt a stressz szintet, vagy láttátok már?
Stressz szintet én folyamatosan nézek, de nem az alkohol miatt.
Nem az alkohol miatt. Gergő, te?
Egyszer-kétszer ránéztem pár viszki kóla után, és nem alacsony értéket mutatott.
Igen, kicsit olyan, mint hogyha az ember beteg lenne, vagy valamilyen, nem tudom, megfázás, vagy nem tudom, valamilyen lázas betegség lenne, körülbelül olyan stressz szintje van az embernek. Vagy legalábbis nekem egy két-három sör után, tehát tényleg akár egy ilyen tök egyszerű, semmi extra után, és akár így nagyon szépen föl tud menni. Amivel egyébként én még szoktam találkozni, az az állandó alkoholfogyasztás, ami ugye minden napok része, és a sportolók nem szokták, hát hogy is mondjam, nem mindig derül ki, és nem szokták ezeket vagy bevallani, vagy ha kiderül, akkor azért úgy van egy ilyen, hogy minden nap megiszok egy fél sört, egy decibort, mit tudom én, tehát hogy ilyenek vannak. Én megmondom őszintén, edzőként ezt sem szeretem, mert ez is szét tudja szedni az embernek a teljesítményét, és hosszú távon szerintem ennek nem jó hatásai vannak. És bizony előfordul az, hogy így oda kell, hát szólni kell, beszélgetni kell vele, velük, hogy hát azért a rendszeres alkoholfogyasztás azért azt a regenerációt erőteljesen befolyásolja, és nem pozitív, hanem negatív irányban. Na, a következő rossz szokás, Balázs, te adtad az ihletet. A múlt héten ugye kikerült egy olyan poszt az N-Sportnak a Facebook oldalára, amikor is edzőként ugye beírtad azt, hogy pihenőnap, pihi, 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 pihenő, 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 és És hát ez ugye elég egyértelmű instrukciókat adtál a sportolónak, aki valószínűleg nem nagyon szeret pihenni. Gyakran van ilyen?
Igen. Sajnos gyakran. Főleg aki így megindul úgymond a szekér, és elkezdett alatta haladni a bringa, ő attól fél, hogyha ha valamit kicsit megengedi magának, hogy pihenjen, attól tartanak az emberek, hogy itt az a formájukra hatással lesz, és nyilván negatív hatással lesz. És nem gondolnak abba bele, hogy igazából maga a fejlődés az a pihenő szakaszunk alatt történik leginkább. És igen, tehát hogy hajlamosak az emberek túlhajtani saját magukat. Nem engedik meg maguknak azt, hogy pihenjenek. Tehát az például, hogyha egy szezon közbeni pihenőt szeretnék beiktatni, amire azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van, na az ellen van a iszonyatos lázadás. Tehát ez egy ilyen mozgási kényszer, hogy folyamatosan neki mozgásba kell lennie, és akkor most rosszak lesznek a lábai a pihenő után, ez nagyon-nagyon rossz sajnos. A legnagyobb még rossz szokás az tényleg ez, hogy ha azt javaslunk, hogy pihenjen valaki, akkor is próbál és menni. A másik ilyen nagyon rossz szokás egyébként, aki mondjuk betegség mellett úgy megcsinálja egy edzést. Tehát nem jelzi az edzőnek azt, hogy most mit tudom én, megfázik, vagy fáj egy picit a torkán, hanem nem, úgy letolja a résztávos edzést, csak mondjuk mi, amikor elemezzük az edzését, akkor szembesülünk vele, hogy hú, hát magasabb púzusa van, nincsenek vattak a lábába, mi történhetett, és akkor mondja, hogy ja, hát igazából pár napja így kerülget valami, folyik az orrom, nem jó, ami a torkon van, vagy ilyesmi, és ennek ellenére, hogy ő ezt már érzi a jeleket, annak ellenére letol egy kemény edzést. Ez még nagyon-nagyon rossz szokás tud lenni sajnos.
Hát igen, ráadásul ugye ezzel nagyon sok más egyéb egészségügyi tényezőt kockáztat, tehát hogy egy csomó szövődménye lehet ezeknek. Ugye főleg itt az elmúlt években a Covid-ról hallottunk, hogy
így van. Így van.
Ugye szívizomgyulladást mennyiben kockáztatjuk ezzel.
Igen.
És,
most beszéltünk és egyébként a sima megfázásról is, hogyha most nem adjuk meg magunknak azt a két nap pihenőt, amit igazából a szervezetünk igényel arra, hogy ezt most így feldolgozzuk és meggyógyuljunk, hanem ráedzünk, akkor az a baj, hogy sokan nem ismerik fel, hogy ezzel a betegségünket toljuk ki akár hetekkel, mintsem az, hogy tényleg két napot kihagynánk és pihennénk és kifeküdnénk, és akkor elkezdhetnénk normálisan újra edzeni. Semmi értelme így ilyen tünetek mellett nekiállni, bicózni, edzeni, megcsinálni a résztávos edzéseket.
Igen. Hát résztávot meg végképp.
Végképp, igen. Átmozgató regenerálót, azt még jót is tehet. Bizonyos embereknek jót is tud tenni. De amúgy ez is tényleg ilyen ember válogatja, hogy kinek segít, kinek nem segít.
Igen, itt a évekkel ezelőtt olvastam egy kutatást, nagyon sok évvel ezelőtt tényleg, hogy ki hányszor beteg, meg kinek mennyire erős az immunrendszer, és ugye néztek edzetleneket, a kevéssé edzetteket, ebben gyakorlatilag az amatőrök voltak benne, és nagyon jól edzett profikat. És nagyon érdekes volt, hogy a kevéssé edzettek betegek a leggyakrabban, ez jött ki az egészből, és pontosan emiatt, mert hogy, illetve valószínűleg emiatt, mert hogy nagyon szeretnek az amatőrök, szeretünk, akik 3-4-5 órát edzünk egy héten, azt érezni, hogy hű, most adtunk neki, és jól meg elfáradtam, van 40 percem, hogyan nyírjam ki magamat, amivel ugye adunk egy jó nagy pofont az immunrendszerünknek, és ugye ezekben nagyon könnyen belejöhetnek egy-egy megfázás, nagyon könnyen belejöhet egy-egy betegség, és egyébként ebben tök igazad van, hogy ezt néhány nap alatt ki lehetne heverni, vagy tök regeneráló edzésbe lemenni, és ez meg jó is tud lenni. Neked, Gergő, ezzel kapcsolatban edzői vagy saját tapasztalatod?
Hát edzői tapasztalat, vagyis hát igazából ez szintén egy ilyen ismerősem csinálta hetekig, vagy hát igazából több hónapig készült egy félmaratonra, illetve első félmaratonjára, egy ilyen előre megírt terv alapján készült, és szépen tartotta és fejlődött, tök jó volt minden, ahogy közeledett a félmaraton, úgy nem tudom, így elvesztette a fonalat, és úgy gondolta, hogy ő a hétvégi verseny előtt szerdán lefutja a tálot, hogy biztos legyen benne, hogy tudja teljesíteni. Hát ez, én mondtam, hogy ez baromság, de megcsinálta, és lefutott a hétvégén is, meg szerdán is, de percekkel rosszabb lett a hétvégi teljesítmény. Tehát ilyet szerintem nem lehet csinálni, de egyébként tapasztalom is a sportolóinknál is, hogy van olyan, aki hajlamos arra, hogy a verseny hetébe túltolja. Tehát hiába, már könnyű hét van, próbálom elpihentetni, de nem. Ott ő tiszta erőből, akkor leszünk, de ez nem leszünk. meg előtte hetekig kimaradnak edzések, és akkor a verseny előtti pár napban próbálja bepültolni azokat az edzéseket, mert hát ez is olyan, hogy ezzel csak ártunk.
Az utolsó két hétben, verseny előtti utolsó két hétben igazából egy dolgot tudsz csinálni a versennyel.
Elrontani.
Így van, tehát hogy az utolsó két hétben már nem pótolunk edzést, ott már ha már addig azt nem csináltad meg, akkor annyi volt. De Szilágyi Tibi szokta mondani, nem tudom, hogy az ő mondása, de én tőle hallottam, hogy ugye a Mont Everest megmászására sem azzal készülünk, hogy megvászunk a Mont Everestet. Tehát, hogy szerdai, vagy szombati, vagy vasárnapi félmaratonra nem úgy készülünk, hogy szerdán lefutjuk a félmaraton, mert előjük a puskaport gyakorlatilag.
De egyébként a pálya atlétáinnál is tapasztalom azt, hogy ha egy könnyebb edzés van, vagy pihenőnap, akkor már rosszul érzik magukat, hogy hú, hát ez nem volt edzés hatás, tehát itt akkor valami erősebbet kéne csinálni. Pedig kellenek a könnyű edzések is, meg a pihenőnapok is.
Igen, ugye a norvég módszer is erről szól, vagy ez egy ilyen témája, hogy ugye kevés olyan edzést csinálnak, vagy van egy ebben az egészben, ami ez az all out, tehát az adj ki mindent magadból, hanem ott is megvan ez a menjél, részt távozzál, de menjél a küszöb fölött 5%-kal, ahol azért nem olyan vészes dolog menni mondjuk egy órás edzésen egy ilyen résztávot, hogy megvan ennek a pozitív hatása. Igen, egyébként nekem is volt most ilyen sportoló, most kezdtünk, hogy vízilabdázok, és ugye vízilabdások hozzá vannak szokva, hogy hát az edzés az komoly edzés, mert ugye nekik hát maga a verseny is, tehát ez a mérkőzés is olyan, hogy vagy fönn van az intenzitás, és nyomják ezerre, vagy nem van az intenzitás, ugye a labdajátékok tipikus edzés, vagy verseny intenzitása, és meg kellett beszéljük azt, hogy igen, ez most Ironman felkészülés, itt az a lényeg, hogy tudjál menni sokat lassan. És nagyon sokat nagyon lassan, és nem fogsz elfáradni egy-egy edzésben, de hogy igen, ez itt tökre ott van az emberekben, hogy az edzés, akkor meg kell halni. És az a jó edzés, pedig nem. Andi, nálad pihenő?
Hát nálam van egy kedvenc jelenség, ez valahogy többször is előfordult már, hogy sportolóimnál, vagy sportolómnál konkrétan, mondjuk hétközben hasamra ütök 3x1 óra, és aztán hétvégére mondjuk 2. Tényleg csak mondtam valamit, és aztán az a 3x1 óra, meg a 2 óra az 5 órában jelentkezik egy szombati napon, és akkor így csodálkozunk, hogy ez nem annyira jó. Tehát ez sem egy jó verziója, ez is egy rossz szokás lehet, hogy az edzés óra legyen meg, igen, csak ugye az teljesen más hatással, hogy van egy folyamatos, a hét folyamán kap egy folyamatos terhelést, vagy egyszerre kap 5 órás terhelést, amiben szépen lassan elfogy, és aztán nem azt a hatást érjük el. Tehát ez is egy fajtája szerintem, nem annak, hogy nem pihenünk, hanem hogy az intenzitás rosszul oszlik el. És itt nem feltétlenül az a lényeg, hogy most hány órát mentünk, hanem hogy ugye meglegyenek az edzések egymás után. És hogyha ez nem történik meg, vagy ilyen módon történik meg, akkor azt tekinthetjük, tehát rossz szokásnak tekinthetjük szerintem azt is, hogyha az edzéstervet nem követjük megfelelően, vagy elfelejtünk nyújtani. Mondjuk az elfelejtés az nem jó szó rá, hanem szándékosan nem csináljuk. Igen, na ebből is nagyon sok jó idézőjelben jó tapasztalatom van, tehát ez a valamiért ez esély. A nyújtás, ez valahogy nem akar sikerülni sokaknál, tehát még hogyha 50 000 felkiáltó jellel van odaírva, akkor sem történik meg, és ez nagyon halmozódik, tehát ez nem vezet jóra sajnos.
Nekem még az ilyen kedvenc, ilyen nagyon rossz szokásom, hogy ez a bemelegítés, levezetés teljes elhagyása. Tehát, hogy mintha nincs. Ugye vannak ilyen közösségi platformok, ahol föltöltégetik az emberek az edzéseiket, és akkor szeretik így mérgetni a mérgetni valót, és azt látom, hogy kilép a kapun 152-es púzussal, majd megérkezik 2 óra múlva a garázskapó 168-as púzussal. Csak azért, hogy egy bizonyos átlagot elérjünk, és akkor az milyen jól néz ki valahol, de az, hogy...
Ez sok lájkot ér, nem?
Igen, igen. De tehát tényleg se bemelegítés, se levezetés sajnos. Ez nagyon sok esetben példa.
Igen, ezeket így gyakorlatilag ilyen gyűjtőfogalomként ilyen ezek a kiegészítések, ugye, amikor így azt hiszik a sportolók, meg azt hisszük, mert igazából mi is bele-bele tudunk ebbe esni, legalábbis én biztosan, hogy én sportoló vagyok az edzés elejétől az edzés végéig. De hogy igazából én 0-24-ben teszek azért, hogy az én teljesítményem milyen legyen. Kezdve azzal, hogy én azt szeretem még, amikor azt mondják, hogy nem tudok elaludni éjfél előtt. És akkor így, jó, persze, én ezt értem, hogy nem tudsz elaludni éjfél előtt, vagy 1 óra előtt, vagy 2 óra előtt, mert jelen pillanatban ez a szokásod. De hogy ezt az embert, mit tudom én, áttennénk mondjuk Kínába, vagy az Egyesült Államokba, vagy másik időzónába, akkor tudna alkalmazkodni ahhoz az időzónához. Tehát képes lenne arra, hogy ő más magyar időszámításhoz képest más időpontban aludjon el. De hogy ezek az apró, pici dolgok, ezek maradnak le, amik ugye nem is kicsi dolgok, mert ugye nagyon sokat számítanak, és nem minden esetben jut el a mi tudomásunkra edzőként, hogy ezt csinálják, és ezek nagyon rosszul tudnak kijönni, mert igazából tényleg egy fejlődést, egy edzésprogramot tudnak keresztül húzni azok, hogy nem alszom, nem iszok megfelelően, nem kajálok megfelelően, nem nyújtok megfelelően, leellógom az erősítést, mert az igazából nem fontos, mert mi a fenének erősítsünk, amikor én bicikliztem nagyon sokat, nem? Tehát, hogy az is erősít. Holott ezek a kiegészítések, ezek rendkívül, rendkívül fontosak. Nektek ezekkel a kiegészítésekkel kapcsolatban, Balázs, Gergő, nektek van tapasztalat? Nálatok miket szoktak lelúgni, vagy el?
Hát nálam ez a bemelegítés, levezetés, ez teljesen. Illetve sajnos így edzőként átkerülünk sokszor arra az oldalra, hogy most már nem csak mint edző, sportoló viszonyunk egymáshoz, hanem mint ilyen belekényszerünk egy olyan helyzetbe, mint amikor ilyen életvezetési tanácsadások is szükségesek, mert pont azt látjuk sajnos, hogy túlhajszolják magukat az emberek. És amit te is mondasz, hogy az ember nem tud aludni éjfélkor, mert még kattog az agya, gondolkodik, jár már a következő napon, hogy most mit kell dolgozni, mit felejtettem, és egyszerűen sokszor arra kell figyelni tényleg, hogy mivel amatőr sportolókról beszélünk, nagyobb részben, hogy a mindennapjára ne menjen rá ez. Hogy ne az legyen, hogy most, mert az, hogy még csak belesérül, az még csak majdnem, hogy a legrosszabb, legkönnyebb eset, de ha például ez a munkájában veszi ki úgy a részét, hogy nem tud oda koncentrálni, és esetleg ez befolyásolja negatívan, az már nagyon rossz. Hogyha mondjuk esetleg a megértés is függ ettől, akkor meg pláne már. És nagyon sok esetben tényleg arra kell figyelnünk, hogy ha mondjuk tehát meg kell beszélni egy sportolóval, hogy ha a hétközbeni stresszes a munkája, akkor lehetőleg én azt gondolom, hogy nem kell még egy stresszes edzést, egy résztávas edzést neki fölírni, amit mivel elviszi a hív és szeretné csinálni egyébként, hajlamos este 7-kor kimenni és megcsinálni. És utána meg tényleg azon kattogunk, hogy hát 3 órát alszik, a HRV-je beesik 18-ra, és akkor hát másnap meg nem, nyilván nem fog neki menni az egész. Hanem akkor ezeket legalább úgy összerakni, hogy akkor a hétvégét, esetleg amikor ott már jobban tud pihenni, de sajnos ez tényleg nagyon nehéz. Nálam ez szokott lenni tényleg az, hogy egyszerűen az alvás hiány, az, ami nagyon-nagyon rosszul befolyásolja az embereket sajnos.
Neked, Gergő? Hát ezek a kiegészítők?
Ami rendszeresen ki szokott maradni sok embernél, az a hengerezés, nyújtás, erősítés. Ezek általában pirosak, ezek a edzések. Az a baj, hogy hajlamos rá az ember. Tehát, hogyha most választani kell, hogy van 1 órád egy nap, akkor megcsinálja az edzést, a többi az elmarad. És ebbe én is rossz példa vagyok, mert sokszor nekem is ezek maradnak ki. Az a baj, hogy 24 évre áll egy nap mindenkinek, és valahogy be kell ezeket sűríteni. Én ezért szoktam mondani, hogy nem is feltétlenül az kell, hogy ezt a 30-40 perces hengerezést csinálja meg, ami ki van írva, hanem csinálja minden futásnál 5-10 percet, és akkor azt talán nagyobb esélye nem marad.
Igen, az 5-10 perc az pont 5-10 perccel több, mint a semmi.
Hát igen, meg hogyha minden futásnál 5-10 perc, akkor még ha egyszer-kétszer el is marad, akkor is lesz valami, de hogyha az egy darab vagy két darab hengerzés elmarad, akkor semmi nem lesz. Tehát,
igen. Igen, ugye itt említetted még, Balázs, ezt a későn megyünk edzeni. Ti meddig szoktátok időzőben elengedni a sportolóitokat edzeni, vagy mit mondtok erre, hogy mi az az esti késői időpont, amikor még jó edzeni, Andi? Mi a véleményed erről?
Hát, főleg úgy, hogy én tipikusan egy olyan eset vagyok, én magam is, aki akár éjfélkor is elmegyek futni. Köszönöm a kérdést, igen. Ilyet, tehát igazából abban az esetben, hogyha speciálisan mondjuk egy olyan versenyre készülünk, ami nálam azért jellemzően előfordul, elég sok olyan futó, akik éjféli, hajnali kettes, hajnali egyes rajttal indulnak bizonyos versenyeken, ott nyilván ezt figyelembe véve használjuk azt is, hogy azokban az időpontokban, vagy ehhez közel indulunk edzeni is, de nem minden nap, tehát nyilván ez csak egy-egy eset. Alapvetően, hogy meddig mennek, igazából én azt szoktam megfigyelni, én nem nagyon szólok ebbe úgy bele, tehát az, ha valaki este, nem nagyon van olyanom, aki este 10-kor jár ki edzeni, de ha valaki mondjuk pont este 10-kor tud kimenni egy nagyon nehéz, nagyon stresszes nap után, és megkérdezi tőlem, hogy kimenjen-e és csinálja meg, akkor azt mondom neki, hogy ne, mert nyilván nincs értelme, mert aztán az, az alvására is hatással lesz, és egyáltalán erre már ott abban az esetben, főleg, hogyha feladatos az edzés, akkor nincs szükség. Hogyha mondjuk egy 30 perc, 20-30 perces fejszellőztetős kocogás, és ő hozzá van szokva a délutáni esti edzésekhez, akkor jó, akkor azt mondom, hogy rendben. De általában ezt meg szoktuk beszélni, meg szokták kérdezni, és akkor én nem, erős edzést nem javaslok későre. De ez szerintem nagyban függ attól, hogy az embernek milyen a bioritmusa, tehát hogy mire van beállva. Mit csinál, mikor kell másnap. Tehát, hogyha valaki hajnali 4-kor kell, hogy bejárjon dolgozni, na hát akkor ő este azért már annyira ne edzegessen, szerintem. De nyilván ez is egyéntől függ. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok.
Gergő, te hogy látod ezt az esti dolgot?
Hát Andihoz hasonlóan nekem is volt olyan, hogy ilyen éjfélkor vagy egykor mentem kifutni, mert éppen nem tudtam aludni, vagy akkor volt rá időm. Nem ideális, ezt kell, hogy mondjam, meg főleg egy erősödést megcsinálni este fele, az utána órákat nem tud visszaállni a szervezet, és nem fog tudni nyugodtan pihenni. Még azt mondom, hogy egy-egy könnyű futást meg lehet csinálni este, de szerintem az erősödéseket aztán nem, vagy délután, vagy délelőtt, vagy amikor van rá lehetőség, de nem este semmiképp. Egyébként a sportolóimmal kapcsolatban nincsen probléma, tehát ahogy nézem, ők nem esténként edzenek, inkább hajnalban régjel, vagy délután.
Balázs, nálad esti dolgok, ezek rendszeresek?
Ugye mi kerékpárosak vagyunk nagyjából, nekünk ez be is határolja a dolgokat, hiszen azért, hogyha...
Hát a görgön,
igen, de az a szerencse, hogy azért hozzaszokik a sportolón ahhoz, hogyha most nappali téli időszámítás van, azért nyilván mondjuk mi nyáron azért 6-7-8-ig lehetünk kint, tehát 8 környéken azért sötétedik már, úgyhogy maximum addig, és a szerencsére ez beáll a téli időszámításban is, hogyha valaki görgőre akar ülni, akkor is általában ez a 6-7 óra legkésőbb időpont, amikor felülnek, úgyhogy szerencsére ebben hogy annyira nem kell figyelmeztetni őket, de én is egyébként így megszokásként nálam is az válik be, hogyha 6 óránál később indulok, azt már én nem szeretem, tehát az már nem tud jól esni. Utána akkor amit a Gergő is mondott, hogy lenyugodni, pihenni, hogyan lesz az alvás, utána akkor nyilván valamilyen szinten szédát visszatöltés kell, akkor megint nem úgy alszok, tehát hogy ez a 6-7 óra én szerintem az ami a legkésőbbi pont, amikor még ideális tud lenni.
Igen, ugye ez egy ilyen 2-3 óra minimum kell ahhoz, vagy hát igazából egyéni, de 2-3 óra kell ahhoz, hogy az ember úgy visszamenjen, vagy eljusson arra a fázisra, amikor már az alváshoz közel vagyunk, és ugye jól és minőségileg tudunk aludni. Ugye beszélgettem még korábban a Lipser Lacival, aki nagyon sokat foglalkozik ezzel az alvással, hogy hogyan tudunk jól pihenni, és ő is szokta mondani mindig, hogy az alvást igazából arra rá kell készülni, tehát hogy nem az van, hogy pörgök, és akkor na puff, akkor gyorsan elmegyek az ágyba, aztán alszom, hanem hogy előtte már érdemes olyan tevékenységeket csinálni, amik már ilyen nyugis tevékenységek, és lassítják az embert, hogy az alvás az ténylegesen minőségi legyen, és jó legyen, és jól tudjunk pihenni. Na, eddig átbeszéltük ugye az alkoholt, átbeszéltünk ilyen apró pici szokásokat. Van-e bármi még, ami így eszetekbe jut, ami ilyen rendkívüli, nem tudom, és találkoztatok vele, és még nem esett róla szó? Na, Andi, mesélj! Mit csináltál? Valami be mindent.
Nem csináltam semmit. Na jó, de... hát én ide sorolnám még a negatív belső monológot. Szerintem ez egy nagyon alulértékelt probléma. Tehát ez rengeteg gondot tud okozni. És nagyon sok esetben van, hogy az ember nem is tud róla, hogy a sportolójánál ilyen történik. Tehát az a jobbik eset, hogyha ezt megtudod. De ha nem tudsz róla, akkor csak azt látod, hogy valamiért nem akarnak a dolgok úgy működni, ahogy kellene, és sokkal több sportolót érint ez a dolog, mint azt gondolnánk. Hát amikor egyszer, ez olyan érdekes dolog, hogy egyik pillanatról a másikra nem feltétlenül élethelyzethez köthetően elindul valakiben egy ilyen folyamat, hogy negatív belső monológokat futtat, és ez is egy rossz szokás sajnos, azt kell, hogy mondjam.
Önbizalom hiány, ugye?
Igen, ez is gyakorlatilag, így is mondhatjuk.
Hát az önbizalom hiány párosul egy ilyen leértékeléssel, hogy én szar vagyok, nem vagyok jó, értéktelen vagyok, lehet, hogy kicsit kisalkítom ezt a témát, de ugye ezekkel jön együtt, és akkor tényleg úgyse fog nekem ez sikerülni, hát most nekem tök mindegy, hogy mit csinálok, úgyse fog ez menni, és így tovább jönnek ezek a dolgok. Ezt, picit akkor ezt a témát járjuk körbe. Gergő, te annó ugye versenyeztél atlétikában, de hogyan készültél, hogy ne ezek a belső monológok vigyék el a versenyzésedet, vagy ez mennyire okozott neked problémát?
Én nem voltam versenyző típus, tehát edzésen tök jól mentem, megvertem azt is, aki utána edzésen nagyon vert, vagy versenyen nagyon vert. Én tipikusan ilyen voltam, aki nem bízott magában, nem tudtam elhinni, hogy képes vagyok jobb eredményre. És nagyon sok sportoló nem ezt tapasztalom én is, hogy egyszerűen nem hisznek magukban, pedig nagyon ügyesek is, és látszik, és én bízok bennük, és mindig mondom nekik, hogy higgyenek már magukban, mert én látom, hogy ügyesek, és én hiszek bennük. Nem tudom, szerintem sokszor kellene a pszichológus segítség, sportológus, vagy egy kicsit bízom.
Balázs, személyes példát, versenyzői múltadból.
Hasonló típus voltam én is egyébként, de Gergő. Én velem az edzőim az mindig nagyon nehezen tudtak bánni, mert én a résztávas edzéseket nagyon nehezen viseltem. Engem az nem fizikálisan, hanem fejben készített ki. Tehát én nem szerettem úgymond így nagyon-nagyon szenvedni, meghalni egy edzésen. Mai napig egyébként én így vagyok, így a magam edzéseit, ha nézem, akkor abszolút ez az ilyen mennyiségi munka, élménybringázások vannak, és egyébként sportolóknál is veszem észre, hogy azért vannak köztük olyanok, akik a résztávos edzésekkel, a sok résztávos edzéssel nem feltétlenül fejlődünk, mert egyszerűen fejben nem bírják ezeket megcsinálni. És nagyon sok esetben szükség van arra, hogy tényleg elmenjenek, kikapcsolódjanak és jól érezzék magukat, miközben egyébként egy tök jó tempőt tudnak menni. Versenyeknél pedig hát ugye ez izgulós. Van, aki izgulós típus, van, aki egyáltalán nem. Van, aki úgy ebbe a rajtba, hogy 50-es púlzuson, van, aki meg úgy, hogy már 140-es púlzuson ebbe. És ezt egyébként nehéz ezt szinten tartani. Én pont az ilyen embereknek szoktam azt javasolni, egyébként nagyon sok esetben előfordul, hogy versenyek előtt igen, esti vacsorán egy sört nyugodtan igyenek meg, mert hogy egyszerűen ne kattogja annyira az agyuk rajta már, hanem hogy picit lazuljanak el. Az baj, hogy ez a téma az olyan, hogy ez nagyon sok mindenre visszavezethető. Tehát, hogy a családi élet, a munka, hogyan kelünk föl reggel, milyen kívások elé állunk nap, mint nap, és ez itt, amit mondtam már korábban, hogy sokszor válunk ilyen értetési tanácsadóvá, mert ugye a sportoknak a gondjait, bajait igazából a saját vállunkra is veszük, majdnem minden nap, és hát sajnos igen, tehát ez nagyon sok mindenkinek vannak élettörténetei, nehéz sokszor, mert ez a negatív spirál, ez most a mai világban azért eléggé könnyen így húzza az embert, főleg, hogyha ilyen idő van, mint például most is, hogy azért ez egy kicsit nyomasztó is tud lenni, de hát valaki kell ebből kecmeredni mindig. A sportolás egyébként az egy tök jó menner egyébként.
Igen, a sportolás, de a sportot a sport szeretetéért csinálva. Tehát, hogy ugye mondtad ezt a korábbiakban, hogy amikor csinálok egy edzést, és utána azt nézem, hogy a Stráván, vagy teljesen mindegy, milyen platformon, hány lájkot fogok begyűjteni, és miért hagyom el a bemelegítést, meg a levezetést, mert akkor igazából, hát basszus, le fog esni az átlagom 30 alá, hogyha én bemelegítek, meg levezetek, és nem fogom összegyűjteni ezeket. Tulajdonképpen már ezekkel is egy saját a belső feszültségünket növeljük az edzésen.
Hogyne.
Mert ugye támasztunk magunkkal szemben egy olyan elvárást, ami nem reális elvárás. Nem kell minden edzést 30-as átlag fölött teljesíteni. Most csak mondtam egy számot, 25-ös átlag fölött, vagy és így tovább. És van egy olyan elvárásunk, amivel igazából már ássuk a saját sírunkat a sport teljesítmény szempontjából, ami egyre rosszabb lesz, mert ebből hogy jössz ki? Ez szerintem, ahogy mondtad, ez a spirál, elindulunk egy ilyen negatív spirálba lefelé, hogy hát akkor egy évvel ezelőtt 30-as átlagokat mentem, akkor most 31-est, akkor jövőre 32-est, azt egy idő után még 20 év múlva 50-es átlagot fogsz menni? Nem fogsz 50-es átlagot menni, tehát hogy meg fog állni a dolog, nem tudsz 50-es átlagot menni egy 2 órás edzésen. Tehát, hogy van egy vége ennek az egésznek, és tényleg olyan elvárásaink vannak saját magunkkal szemben, amik rosszak. De én egyébként versenyzőként, én meg pont az ellenkező voltam, én versenyző típus voltam. Én az edzésen nagyon tudtam lógni. Tehát, hogy tudtam azt, hogy hogyan kell színészkedni, és amikor nem volt, tudtam, volt ilyenek, hogy így, hát nekem ma nem kell meghalnom edzésen, és sokkal okosabb voltam, mint az edzőm. Az okosabbat azt így, az okosabbat teszem azébe, idézőjelbe, és akkor én megcsináltam azt, hogy 130-as pulzuson görgöztünk, ezt konkrétan emlékszem rá, mindezt úgy, hogy mit a 180, 190, 200-ig én tudtam menni, és 130-as pulzuson görgöztünk, és én eljátszottam a nagy halált. És így láttam a pulzusmérőben, hogy ez 130, és én nagyon jól érzem magam, de hogy én ott mindent beleadtam, legalábbis ami jött. Viszont ennek meg maga volt egy előnye, hogy nem voltam fáradt a versenyekre, és a versenyeken meg jól tudtam menni. Én mindig is spanoltam magamat, hogy igen, ezt meg tudod csinálni. Belenéztem a tükörbe, képes vagyok erre, felkészültem erre. Én azért jöttem ide, hogy ezt és ezt elérjem. És ezek így eléggé jól beváltak már így a versenyzői pályafutásom vége felé. A másik dolog, ami hát nem rossz szokás, ez egy jó szokás volt, és csináltam, szerintem jó szokás volt, és építi az önbizalmat, és ezt szoktam egyébként javasolni is. Ugye én apró pici szokásokba kell mindenben belekapaszkodni, hogy mik azok a dolgok, amiket ha megcsinálok, akkor jól fog menni a verseny. És itt gondolok olyanra, hogy nekem a pizza ez egy ilyen szent és sérthetetlen étel volt minden egyes verseny előtt, és akkor tudtam, hogy én jól kell, hogy menjek másnap, mert előző nap pizzát ettem. Akkor volt még egy ilyen hülye szokásom, hogy a triatlonos futáson, a futópályára futva nem léphetek rá, mert szarul fog menni a futás. És ugye én elkerültem a futópályát futva, tehát hogy mindenhol edzettem, mindenhol melegítettem, mert ott voltam a versenyhelyszínen, akkor is messziről kerültem a futópályát, hogy én futópályára futva csak a versenyen lépek. És akkor voltak ilyen apró szokásaim, amiket, hogyha én megcsináltam, akkor így tudtam spanolni magamat, hogy igen, én ezt is megcsináltam, ezt is megcsináltam, ezt is megcsináltam, hogy tuti jól fog sikerülni a verseny. Volt még egy-kettő, de azt most így hagyjuk, jó? Inkább szerintem. Azt megtartom magamnak. Úgyhogy ilyenekkel egyébként ezekből a negatív spirálokból szerintem ki lehet jönni, vagy el lehet kezdeni kijönni ezekből. Jó, hát szerintem tök érdekes beszélgetés volt, egy sok tapasztalattal. Nem tudom, milyen záró gondolatok. Mi az, amit mondanátok így a rossz szokásokkal kapcsolatban? Andi, kezded?
Kezdem. Nekem az elmúlt időszakban valójában az egyik legnagyobb tanulság az volt, hogy felismertem azt, hogy én tipikusan az a sportoló voltam, aki csak edzés elejétől a végéig sportoló, és a köztes időszakban pedig nem annyira, tehát ott a köztes időszakban minden más voltam, de most nagyon sokat segített nekem az, hogy a hétköznapjaimat is próbálom úgy élni, nyilván magam amatőr sportoló szintjén, hogy úgy gondolok magamra a hétköznapokban is, mint sportoló az edzéseken kívül is, és ezekhez megfelelően megcsinálom azt, amit úgy gondolok, hogy szükséges legyen ez hengerezés, nyújtás, egy pozitív belső monológ futtatása, ahogy egyébként ezek tök sokat érnek, hogyha magadnak mondogatsz, mantrázol pozitív dolgokat, hogyha negatív típusú ember vagy, és azt gondolom, hogy a szokások megváltoztatása az nem egy lehetetlen dolog, mindenkinél más, hogy mennyi ideig tart valamilyen szokást megváltoztatni, de amatőr sportolóként is szükséges szerintem felülvizsgálni, hogy milyen szokásaink vannak, és hogy ezen, hogyha változtatunk, akkor azzal mennyire sokat nyerhetünk. Úgyhogy én azt mondom, hogy előre, és változtassunk a szokásokon, mert megéri.
Gergő?
Hát én egy kicsit rövidebben. Szóval én úgy gondolom, hogy kerüljétek a rossz szokásokat, amikor csak lehet, és legyetek pozitívak.
Balázs?
Hát én csak utána annyit mondanék még zárásként, hogy amit az Andi is mondott, hogy a napi rutinunkat tényleg így alakítsuk ki. Az időmenedzsment nagyon fontos a mai világban már. És ami még nagyon-nagyon fontos, hogy az ügyekezzünk mindent megosztani az edzőnkkel. Tehát legyen most az egy számunkra rossz szokásnak gondolt, vagy jó szokásnak gondolt, ezt beszéljük át az edzőnkkel, beszéljük meg, és hallgassuk meg egy másik perspektívát, hogy az most tényleg jó lehet-e, vagy rossz lehet-e. Úgyhogy az lenne a legfőbb tanácsom tőleg, hogy kommunikáljunk minél többet az edzőnkkel, és tartsuk be azt, amit ő mond. És hogyha azt mondja, hogy pihenő, akkor az pihenő.
Igen, a pihenő az pihenő. Én nekem egyébként a sportolóimhoz és magamhoz is a kedvenc kérdésem a miért. Tehát ha háromszor fölteszed ezt a kérdést magadnak, akkor a harmadikra már normális választ fogsz adni. Mármint ezt úgy értem, hogyha van egy rossz szokás, hogy nem tudom, hajnali 2-kor alszom el, és reggel 6-kor én már edzek, akkor fölteszem magamnak azt, hogy ezt miért csinálom. És amikor ezt, és adok rá egy választ. És hogyha arra is fölteszem, hogy miért, arra is adok egy választ, és arra is fölteszem, hogy miért a kérdést, na az a harmadik válasz, az már komoly válasz lesz. És nagyon sok esetben ezt látom, hogy ezek a miértek, ezekkel nem vagyunk tisztában. Miért fontos nekem az, hogy lájkokat gyűjtsek az edzéseken? Miért fontos nekem az, hogy 30-as átlagot menjek? Miért fontos nekem az, hogy megigyem ezt a sört, ezt a bort, ezt az alkoholt, miért fontos nekem az, hogy rágyújtsak a cigire? Nem tudom. Miért fontos nekem az edző utasítás ellenére kimennem biciklizni? És amikor ezekre elkezdünk válaszolni, akkor igazából nem csak a sportban, hanem saját magunk felé is óriási fejlődésen fogunk keresztül menni. És folyamatosan ott kell lenni ez, hogy miért fontosak ezek, miért akarom ezt, miért akarom megnyerni, miért akarom lefutni a maraton, és így tovább. Szóval én ezt javaslom mindenkinek, hogy egy ilyen szokásnál tegye fel azt, hogy miért. És a válaszra még egyszer miért, és a harmadik miért után elégedjen meg a válaszra. Tehát, hogy de ilyen egyébként föl lehet tenni erre a kérdésre, hogy miért mondogatom magamnak azt, hogy szar vagyok. És akkor azért mondogatom, mert. Na jó, és akkor de ezt miért csinálom? És el lehet jutni azért olyan mélységekbe, akár szakember segítsége nélkül is, amik szerintem jók és fontosak. És nyilván, hogyha meg már olyan mélységeket feszegetünk ezekkel a miértekkel, amik szakembert igényelnek, akkor meg ne szégyeljük azt, hogy igénybe vegyünk szakembert. Úgyhogy. Jó, hát köszönjük a figyelmeteket, remélem hasznos volt, érdekes volt, tudtunk új gondolatokat adni nektek, és bízom abban, hogy legközelebb is velünk tartotok. Sziasztok!